A jövő zenéje. A Lángoló podcastje.
Sziasztok! Ez itt a Jövő Zenéje Podcast 4. évadának 14. adása. Mai vendégünk Laborczi Dóri. Szia!
Sziasztok!
Teológus, meg egy csomó minden más, de ezt majd mindjárt elmondod, csak még Árpi, te is itt vagy. Szia!
Sziasztok!
Dóri, mi minden a te titulusod a keresztény teológuson kívül?
Hát igazából fordítva van, mert én alapvetően újságíró vagyok, és hát hivatalosan médiakutató, én az ELTE médiaszakon végeztem. És egyébként a doktorimat is most ott csinálom. De hogy mivel ugye én egy nagyon-nagyon sok generációs lelkész családból jövök, ezért valahogy az úgy kézenfekvő volt, hogy akkor így a vallások maradjon a szakterület, vagy legyen a szakterületem így a média világában is, és akkor elvégeztem a teológiát is, tehát teológus masterem van. És akkor ez a kettő úgy alakult, hogy, hogy mostanában viszont egyre többször így teológusként szoktam megnyilvánulni, és nem újságíróként, de azért az alap végzettségem, szakmám és megélhetésem az újságírásból és szerkesztésből származik. Az más kérdés, hogy ezek a felületek, amiket most szerkeztek, a Keresztény Kultúra Blog, vagy az Egyházforum folyóirat, ezek azért alapvetően ilyen független értelmiségi keresztény műhelyeknek a... Tehát ezt csak azért tartom fontosnak elmondani, mert egyházakat semmilyen módon nem képviselem, maximum ezeket a felületeket és saját magamat.
Igen, de hát pont azért örülünk neki, hogy itt vagy, mert hogy a kereszténység jövőjéről szeretnénk beszélgetni, meg a jelenlegi állásáról, és ugye egyházat képviselve azért az egy sokkal merevebb dolog lenne, azt gondolom, tehát ott azért biztosan van egy olyan ügy, amit...
Nem, ami... nem kéne az legyen, de a szervezetet képviselsz más, de mi a doktori téma?
Ó, hát ez a Sztélo Gábor, evangélikus lelkész, ugye, aki 2000 zsidó származású embert, köztük 1600 gyereket mentett meg a vészkorszak alatt, és az ő emlékezett politikai, tehát a Sztélo Gábor és a Sztélo gyerekmentés emlékezett politikai dimenziója az okos címe a disszertációmnak. Úgyhogy ez így a kultúra kutatás és emlékezett kutatás vonalán befért az ELTE média szakra. Itt is gondolkodtam, hogy teológián írjam-e, de az ELTE egyébként mindig nagyon nyitottak voltak ezekre. Tehát ez is egy fontos szempont, amire majd kitérhetünk. És még az is, hogy egyébként van egy másik fontos vonal, ami így a női esélyegyenlősségi témák, tehát női magazinoknál is szoktam dolgozni, meg egyébként elég sok felé írok közéleti témákban. Ott is most már így majdnem kizárólag vallásos egyházakat érintő vonalon.
Aha, hát ez is milyen érdekes, az majd egyébként a nők és a egyház szervezetnek a szerepe, de egy picit mesélj még arról, hogy milyen volt lelkész családban felnőni, meg ez a sok generációs lelkész család, ez tök jól hangzik.
Hát...
evangélikus, ugye?
Igen, evangélikus lelkészek a szüleim. Azért szerintem nagyon atipikus az én helyzetem, mert apai, főleg a nagymamám ágán, ez egy nagyon... nagyon sok generációs evangélikus professzor, teológiai tanárok, tehát ez is egy ilyen örökség, ez a tudományos párbeszéd, meg ez a kultúrprotestáns vonal, szóval ez mindig egy kicsit progresszívebb irányt képviselt a családom, de egy nagyon, nagyon komoly még evangélikus teológiai. Tehát, hogy ez tényleg, hogyha nem tanultam volna, valószínűleg akkor is nagyon-nagyon meghatározná a világlátásomat, anyai ágon pedig egy nyíregyházi tirpák lány vagyok. Ez is nagyon fontos egyébként, tehát ez a nyíregyházi gyerek és kamaszkorom, és szintén meghatározza a világlátásomat. Az is fontos, hogy ugye anyukám is lelkész, tehát ebből a szempontból is nagyon atipikus a dolog, mert azért a lelkész családok általában úgy működnek, hogy van egy ugye lelkész apuka, és akkor az anyuka eléggé tradicionális. Most nem akarok általánosítani megint csak, de hogy azért, vagy hogy mondjam, akkor tud szerintem ez jól funkcionálni, hogyha a másik fél azért otthon van. De nekünk ez egyszerre minden előnyével és hátrányával együtt, az, hogy az én szüleim, tehát hogy nincsenek hétvégéink, ugye délután vannak a gyülekezeti alkalmak, programok, hogy állandóan van valaki. A lelkész lakás az ugye egy a gyülekezeti fenntartású intézmény, a gyülekezet fizeti a költségeit, oda tartozik ezért. nem nagyon, tehát van is egy ilyen mondás, hogy üvegfala van a parókieknek, tehát, hogy valaki mindig volt ott, akinek a problémái fontosabbak, mint az én matek egyesem, tehát, hogy azért...
Ennek még örülni is lehet.
De ugye hozott egy csomó olyan tehát, hogy a hajléktalantól kezdve tényleg a filmrendezőn át a politikusig mindenki megfordult nálunk, ezért az én, hogy mondjam, kommunikációs, és tehát ugye nem emberismerő, és mindenfajta szkíjaim így eléggé befolyásolta. Ez is, ahogyan az is, hogy nekem elváltak a szüleim, ami egy érdekes helyzet, tehát hogy nyilván nem lehet ilyen vonalasan nyilatkozni, vagy élni az életet, hogyha azt látod, hogy azért nyilván emberek azok is, akik az igét hirdetik, és... Na mindegy. De szerintem az én életemben is voltak olyan krízisek, amik tehát, hogy ezek szerintem úgy működnek jól, mint amit így gondolom, hogy majd itt is felvetünk, hogy az ember egy dinamikus viszonyban van a hittel és a nem hittel is, és hol közelebb, hol távolabb. Tehát, hogy azért ezek a dogmák az én személyes életemben is többször felülvizsgálatra kellett, hogy kerüljenek a hátterem miatt. Mennyit mondjak, még a lelkész gyerek státusz az egy nagyon érdekes helyzet egyébként, van erről egyébként egy muszáj tökéletesnek lenned, valami ilyesmi a címe, egy olyan amerikai pszichológus írt, aki csak lelkész gyerekekkel foglalkozott, és felsorolt 9 vagy 11 milyen alapvetést, hogy teljesen mindegy, hogy egyébként mennyire konzervatív, vagy mennyire progresszív, vagy bigot, vagy liberális az adott lelkész család, vagy a közeg, az mind jellemző a lelkész gyerekekre. Tehát, hogy azért ez egy... És akkor ő segít nekik. Tehát ez az egyik, ez a muszáj tökéletesnek lennem, de tönkre tehetem a szüleim szolgálatát.
De hogy minden hivatásnál megvan, nem? Tehát a tanárgyerek, vagy az orvosgyerek, vagy bárki.
Igen, a lelkész gyereknél egyszerre van az, hogy sokszor érdemeiden felül, vagy a figyelem középpontjába, tehát az a gondolat, hogy egyébként mennyire sokat számít, az mértékes vagy, és ez neked szól, nem, tehát hogy nem a szüleimnek. És aztán, ha kikerülsz a nagy világba, akkor úgy rácsodálkozol, ugye, hogy hoppá, így egymagam, mit is érek akkor valójában. Nem, hát nekem sikerült ezt úgy integrálni, hogy el tudjam vinni magammal.
Ez teljesen jó hangzik. Árpi, neked gyerekkorodban, Gyergyóban, de egy még a magyarországinál is erősebben ateista rendszerben a vallás megjelent bármennyire?
Hát maximálisan azért nekünk Gyergyóban ugye egy kemény katolikus vidék, az ellenállás része is volt, ugye tiltva volt a templomba menni, vagy egyáltalán, de volt egy ilyen kemény vonal, és az, hogy engem elvittek Tordára, és ott voltam 2 hétig, és rokonoknál bérmáltam, a vallási dolog mellett még inkább arról is szólt, hogy ezt meg kell csinálni, mert kapja be a rendszer, de ezt nem volt támogatott, vagy nem tudom amúgy, hogy mi járt volna érte, de én akkor 2 hétig ott lógtam szuper helyen, szuper rokonok között, és zongoráztam, amit szerintem mindenki bánt, mert mivel hogy se zenei hallásom, sem tudásom nincs, de ez a 2 hét elröpült. Ez volt, az egyház akkor sose volt egy olyan döbbenetes nagy viszonyom, de azért a keresztény alapelvekkel igen, és én kutatóként is így kezdtem. Szakdúli én valláskutatóként írtam, sőt életem első cikke az Internet és Egyház című, olyan régi cikk, hogy meg se születtél még akkor, még az Internet is születezett, és akkor írtunk ilyet, hogy hát egyszer lesz az egyházaknak is honlapja, és akkor többen rám írtak, hogy miért lenne, meg ugyan már ez a legnagyobb butaság a világon. Azért most már egy kicsit más világot élünk, ugye az online közvetített miségtől kezdve, az online gyónáson át, a YouTube influencer lelkészekig, úgyhogy igen, ez volt egy ilyen erős vonal, csak aztán abba hagytam.
Ehhez egy gyorsan kapcsolhatok, mert azt nagyon el kell mondjam, mert ugye itt a jövőről beszélünk, de ez nekem az is nagyon érdekes kontraszt, hogy én ugye 86-ban születtem, 90-ben a rendszerváltás környékén apukám bekerült a parlamentbe, az SZDSZ színeibe, nyíregyházi evangélikus vidéki lelkészként, ebből kifolyólag, de egyébként ökumenikus szinten is, és politikailag is, a 90-es években a nyíregyházi parókián, meg egyébként az ortodox pap volt apám legjobb barátja, ott is, politikailag és felekezetközi szinten is egy olyan virágzó színes közösség volt, vagy közeg, ahol tényleg ott ugratták egymást, nem tudom, a KDNP-s, meg az SZDSZ-es képviselő, meg azt egyébként apukám mindig is nagyon hangsúlyozta, hogy neki lelkészként is az a sikerélmény, amikor úrvacsorát venni oda térdelnek a különböző politikai hátterű hívek, és ez így valahogy mind a lelkészek, vallási közösségek vezetői, mind a politikai közösségek helyi szereplői között egy olyan virágzó demokratikus légkör volt ott a 90-es években, amiben én ugye tényleg a tudatomra ébredtem, hogy aztán az így a 2010-es, tehát hogy felnőtt koromban így azt láttam, hogy ennek most olyan nyoma sincsen, nem hogy vidéken, de tehát hogy így igazából...
De ennek talán, bocsánat a közbevetésért, lehet, hogy a inkább az az oka, nem, hogy alapvetően a politikától csömörlik, meg ugye azért nagyjából mindenki egyrészt világszinten is, másrészt Magyarországon meg talán egy kicsit még súlyozottabban, mint más országokban, bár mindig szoktuk ezt hangsúlyozni, hogy azért nem csak nálunk van ez a rendszer, ami van.
Mindenhol polarizálódott szerintem.
Bocsánat, de hogy maguk az egyházak viszont nem, tehát azt nem gondolnám így laikusként vagy kívülállóként, hogy mondjuk egy evangélikus, meg egy református, meg egy katolikus lelkész az azért utálja egymást, mert más a, nem tudom, a rendszerük, vagy a, tehát hogy vagy van, vagy az valamennyire visszatér?
Hát nagyon meghatározó szerintem, csak egy kicsit más, hogy ez is nagyon bonyolult. Mert hogy van egy politikai megosztottság, csak kevésbé látszik, mert hogy ez az agenda ki van osztva, tehát hogy ugye itt az egyházok lettek a politikai szövetségesek, a civilek, meg a nem szövetségesek, és azt szerintem kevésbé látszik, hogy ez mennyire ássa alá egyébként az egyházakat belülről, közösségeket, emberi viszonyokat, stb. De még ezt megelőzően, vagy ezzel együtt is van, egy belső, ezt ilyen kegyességi megosztottságnak mondanám, tehát, hogy a teológiai vonalon a konzervatív, progresszív megközelítések, amikről felteszem, hogy itt is túl lesz, ott az irányzatok között legalább akkora feszültség van. Egyébként ez megint csak a gyerekkorom. Ott volt egy nagyon erős ilyen evangelikál irány, ami egy kicsit ezek tehát a rigorózusabb így szó szerinti értelmezéseket is jelentik. Meg ott volt a mi ilyen progresszív közegünk. És még ugye kifelé ez egy testvéri közösségként jelenik meg, azért én így hallottam, hogy ezek a csoportok úgy egy asztalnál, úgy egyébként egymásról, meg tehát, hogy így, és akkor ebbe bele, na, szóval, hogy vannak ilyen fájdalmas megosztottságok belülről, nem is csak politikailag, de összefügg azért, tehát most nyilván ez az evangelikál irány az, amelyik mondjuk az egyértelműen abortusz ellenás, vagy kevéssé nyitott az LMBTQ közösségek felé, de hogy ezekről nem lehet értelmes teológiai vitát folytatni, így organikusan, bár egyébként elindult szerintem, mert politikailag közben annyira lefolytotta ez az egész dolog, hogy mit kell mondani az egyházaknak, hogy...
Hát igen, ez de nem valóban tudom, így politika. Ugye a 90-es években ugye mi történik, jön egy demokratikusabb állapot, és van egy helyi értelmiségi réteg, aminek jelentős része akkor is a papság vagy a lelkészek, és a tanárok, mindenki amatőr politikus. Az, hogy akkor jobban beszélgetnek, stb., az valahogy tisztább volt, vagy így visszanézve egy naivabb korszak, de most nem akarom megoldani mindent, de ki lett volna a helyi képviselő? Azok, akik amúgy is a közösségnek valamilyen vezetői voltak, és akkor ők, és akkor az idő elteltével egyre inkább polarizálódik. Azért ennek a... és tényleg nem mennék bele ennek a politikai vonzatába, de azért most a református egyház körül a Balogh Zoltán miatt jól látszik, hogy a politika és az egyháznak morális vitákat is tud gerjeszteni az emberekben, meg nyilván van ennek egy ilyen politikai vonzata. Annó nekem ez gyerekkorom gyerjúban nem volt, családom belül jól megfér, tehát anyum nagyon vallásos, igazából ő... Nálunk ez nem volt ilyen feszes, hogy most ezen fogunk rugózni és megverjük. A jó becsületes vallásháborúk időszakának már vége, bár mindig mosolyogva olvasom a 30 éves háborúban, amíg addig taktikáznak, még és katolikusok harcolnak a protestáns unió színeiben fordítva, mert ugye a politika fölülírta, de ez, igen, vannak viták. Szerintem most már máshol húzódnak a törésvonalak, például pont ebben, hogy beszélgetnek-e az emberek erről, vagy sem. És csak így adalékként, amikor kezdtem, akkor pont a kisegyházak akkor kezdtek terjedni Magyarországon, és akkor pont azt kutattam, hogy ez hogy élik meg az emberek. mi a különbség, miben újak a kisegyházak, mi mentem egy csomó helyre, interjúztam, megtérés történetek, meg ilyen sztorik, és ott volt nekem egy ilyen határvonal, hogy nyilván belső hitet, meggyőződést nem kommentálhatok tudósként, vagy láthatom, tehát oké, ott állok, és látom azt, hogy épp kivonul, és egy hatalmas előadást tart, ezt úgy azért kell mondanom, mert látom, hogy előtte nézi az óráját, meg stb., viszont van mellette valaki, aki meg tényleg átél valamit, én ezt nem ítélhetem meg, magának a szervezet szociológiáját, vagy a működését, vagy akár ezeket a törésvonalakat fel tudom térképezni, de az egyén nem, és akkor abba hagytam ezt igazából, mert nem szerettem ebbe belepiszkálni, viszont nagyon jó emberekkel tudtam találkozni.
Értem. Egy picit, hogyha mondjuk távolabb lépünk Magyarországtól, akkor ugyanezek a, egyébként persze politika által is átszőtt, de mégiscsak ez a progresszív, nem progresszív vonal mondjuk nemzetközi szinten, hogy néz ki, egy egészen személyes példa arra, hogy én nagyon csodálkoztam akkor, amikor valamikor a 2010 környéki években Németországban játszottunk a zenekarommal egy olyan ifjúsági klubban, ami egy templomnak volt az alján, vagy az aljában, és egy egyházi fenntartású, ugye hát az felt most, hogy református volt, vagy evangélikus, azt nem tudom, de hát német földön ugye valószínűleg a kettőben valamelyik, és akkor a helyi kis elő zenekar srácok, azok simán a fordított keresztes Slayer pólóban meg a nem tudom, megjelentek, és hogy egy pillanatig sem jött ott elő ez az a fajta bigottság, hogy de hát mit képzeltek srácok, hanem itt tökre az látszott, hogy hát örülnek neki, hogy oda mennek, már mint hogy a lelkészek, vagy hát lelkész persze nem volt ott azon a koncerten, de hogy úgy az egész szervezet, hogy tök jó, hát inkább itt legyenek és játszanak black metal zenét fordított keresztes pólóba, majd kinövik 18 évesek, semmi gond nincsen ezzel. Ami nekem azért volt furcsa, mert hogy az egy ilyen sokkal rugalmasabb, nyitottabb dolognak tűnt abban a pillanatban, hogy ott nincsenek ezek a dogmák, ilyet is megengednek. Ehhez képest mondjuk a Nyugat-Európában az egyházak hogy állnak például az LMBTQ, meg a mindenféle olyan kérdés, abortusz kérdéshez ilyenek. Ott is ugyanaz a megosztottság van, vagy ott egy picit jobban megy a nyitottság?
Hát szerintem nagyon. Most a finn példát hoznám fel, mert hogy például a finn evangélikus egyház, amelyik egyfelől egy tehát nem államegyház már, de azért még mindig nagyon meghatározó, úgy kulturálisan, meg a legnagyobb felekezet továbbra is, de mondjuk ott van egy erős ortodox hatás is, és egy nagyon erős szekuláris hatás is. És azért mondjuk ugye az evangélikus egyházszerkezet az úgy néz ki, hogy a luteránus világszövetség, tehát ugye nincs pápa, meg ilyen tanítóhivatal, meg stb., de a luteránus világszövetségben vannak ugye a világ összes evangélikus egyházai egybefogva, és ott például ez az egyik legnagyobb kihívás, hogy mondjuk egy etióp evangélikus felekezet, meg mondjuk egy svéd, az így mennyire teljesen, tehát nem tud egyet képviselni, tehát kifejezetten ezekben a kérdésekben. És ugye nagyon sokszor ez egy ilyen, tényleg egy ilyen fogaskerekek összeütköztet, vagy össze egymás mellé tevés, hogy meddig mehetünk el egy adott pillanatban, hogy ne legyen ebből az, mint például az amerikai metodistáknál megtörtént éppen a melegházasság kérdésében, hogy egyszerűen ketté váltak. Van egy nagy félelem amúgy a protestáns egyházakban ettől, hogy nehogy ezek a kérdések annyira kiéleződjenek, hogy egyházszakadáshoz vezessen. És igen, tehát így röviden ennyi.
De ennek amúgy, hogy nem természetes folyamat is lehetne. Tehát most azt mondom, hogy a vallás megmagyaráz néhány dolgot az életedből. Ad egy támaszt, ad egy közösséget, stb. És akkor szembe jön egy olyan kérdés, amivel mondjuk addig nem találkoztál, vagy nincs rá egyértelmű válasz, vagy különböző az élethelyzeted, mert épp Etiópiában vagy Svédországban. És hogyha erről normálisan lehetne beszélgetni, tehát nem, ugye nagyon gyorsan átmegy, más kérdés mellé tesznek. Tehát akár a jólétet, akár a politikát, de ha lehetne, és az, hogy ezek mentén ketté szakad, azért ha a vallás történelmet nézzük, az, hogy ezek így amúgyba szerűen néha ketté oszolnak, néha mik az alapelvek, mi a nagy család, ahol tartozol, de te, ezeknek természetesebb, ezek szerintem természetes folyamatok is tudnak lenni. Félni akkor félsz, hogyha attól félsz, hogy a hatalmadat elveszíted.
Igen, egyébként a finneket nem fejeztem be, mert hogy ők például klasszikusan beleszorultak ebbe, volt egy nyilatkozat, már nem emlékszem pontosan, hogy melyik irányból indult ez el, de valamelyik püspök kiállt egyik vagy másik mellett, akkor ezért a másik szárny úgy érezte, hogy Ja, és akkor ebből elkezdtek az felháborodás lenni, és valami számokban mérhető mennyiségű ember hagyta el a finn evangélikus egyházat, erre elkezdődött egy ellenkampány képviselni, és akkor meg azért hagyták el, tehát hogy így volt is ebből egy ilyen karikatúra valamelyik finn labban, hogy bármit mond a finn evangélikus egyház, egyszerűen embereket veszít, és ez így ez egy elég erős krízis volt, de egyébként én is azt gondolom, hogy valahogy ott van ott a hiba, hogy amikor átalakulnak vallásos terek és közösségek politikai közösségé, ez az én gondolatom, és vitatkozhatunk erről, megjelenik a vallásos igény más terekben és közösségekben, ahová nem lenne való, egyetemi vitákban, politikában, stb. Tehát, hogy én szerintem alapvetően az az igaz, amit te mondasz, hogy a vallás funkciója az egy személyes erőforrás és hit, és a keresztény közösségeknek és tereknek is egyszerűen ezt kellene biztosítani, nem elválasztani, hanem e felé az élmény felé terelni, és hogyha te egy fordított keresztel lépsz be egy ilyenbe, akkor is az esélyed meglegyen, hogy találkozz ezzel. És hogy ha és amennyiben ugye politikai szólamok hangoznak el szószékről, és kontraszelektáltá válik politikailag egy vallásos közösség, és ilyen formán ezt a funkciót nem tudja betölteni egy egyház, akkor én azt látom, hogy ugyanez a vallásos hitbuzgalom, meg így ilyen ideológiai korlátoltság, vallásos hevület szintjén megjelenik politikai, vagy akár egyetemi térben is.
Szerintem itt három trend is azért még csak így mellé tenni. Van akkor is az 1880-as évektől, de van akkor is egy erősödő individualizáció vonal, és a kisegyházaknál pont ezt akartam vizsgálni, hogy ugye én személyesen kontaktálok Istennel. Hogy annak mi a belépési küszöbe, hogy nem tudom, régebb szentként leélem, de utólag annak avatnak, míg most, némileg leegyszerűsítve azt mondom, hogy engem per persona meg tud szólítani, és ő oldal, tehát nem az, hogy közvetítőkön keresztül kommunikálok, hanem hogy ő maga keres meg, de amúgy is az individualizáció előre, hogy az én életem, az én boldogságom is pontos.
Ez egyébként a lutheri reformáció alapja, ezt hozzátenném. Tehát ez, hogy nincs szükség ugye közvetítőre, ez nem egy új dolog, ez egy 500
éves. Nem, ugye a reformációnak ez volt, ott először a szervezetet dobták ki a búcsú cédulák miatt, utána meg a közvetlen kapcsolatot, ezt értem, és nem is a mondjuk úgy ezt az új kisegyházakat, hanem csak, hogy van egy ilyen, hogy én is számítok. Tehát, hogy lehet saját véleményem. Tehát nem csak a kód, amit kapok mondjuk az egyháztól, az már nem befolyásolja az életem minden pontját, mert döntök. Emelé jön be ez az Isten ideje, ember ideje közötti különbségtétel, nem tudom, vasárnap megadom a tiszteletet Istennek, de hétközben igenis dolgozhatok azon, hogy gazdag legyek, hogy a családomat gazdagát tegyem, mert tudom, hogy a lelki boldogság is mondja, de ezek azért nagy trendváltozások voltak amellett. Szerintem a reformáció meg ilyesmi azért ezek mentén is mozgott, hogy ki hogy képzeli el, és szerintem van még egy trend, az, hogy egyre inkább hozzászokunk ahhoz, hogy válogassunk a meglévő eszközkészletből. Tehát azt tetszik, hogy kedveljük egymást, azt tetszik, hogy nem tudom mi, szépek a festmények, ott azt tetszik, hogy nincsenek festmények, de ebben ez szóljon bele, hogy lehet egy gyerekem vagy sem. Tehát, hogy van egy határvonal, ahol ellenállok, és úgy most saját véleményem is kezd lenni, és szerintem ezért erodálódnak ezek a közösségek, és igen, ezért veszik el az, hogy ha ezt mondod akkor is, mert úgy, hogy a fő hiba az, hogy ebben ne szólj bele. De ezt meg nem teheti meg az egyház, ezt is értem.
Hát egyébként én a hallgatóinak van egy vallások a médiában kurzus, amit az ELTE média tanszéken szoktunk tartani, és nyilván a második órán egyből ezek jönnek. Az abortusz, a melegek, a háborúk, a Ferenc pápa, tehát hogy ami ugye a médián keresztül. És azt szoktam mondani, hogy most egy a reformáció túl azokon, amiket emlegettünk, azért alapvetően egy úrvacsora tanbeli különbségen is indult, és hogy a mai napig, tehát 500 év keresztények világszerte hivatalosan, ebben most megint a Ferenc pápa nagyon sok lépést tesz egyébként, én katolikus templomban nem vehetek, nem áldozhatok. Engem egy katolikus pap nem adhat ostját. Hogy amíg 500 év alatt idáig nem sikerült eljutnunk, hogy abban megegyezzünk, hogy egy testvéri közösségként egymás templomában, az úrasztalánál vehessük az úrvacsorát, addig tehát mikor fogunk odáig eljutni, hogy melegházasság, és ilyen nagyon mai, ami ugye a Szentírásban értelemszerűen meg sem jelenhető probléma, erről is lehet beszélni, hogy hogyan s mint, és hogy nem jelenik meg ez a kérdés. De szóval, hogy ezek igen, nehéz kérdések.
De igen, csak ez számomra most csak egy kicsit az ördögügybédjét játszom, bár most ez így rosszul hangzik, ugye, advokát az diaboli, de hogy az viszont azt jelenti, hogy nemre. Tehát, hogy az egy jól tudjuk kommunikáció médiából is akár. Tehát, hogy akkor tudsz kommunikálni, hogyha azok a problémákkal foglalkozol, amikkel mások is foglalkoznak. Tehát, hogy most az, hogy a melegházasságról kinek mi a vélemény, és ez mennyire ütköztethető amúgy vallási meggyőződésem, mert ez szerintem egy nagyon izgalmas kérdés, hogyha az emberek tényleg elgondolkodnak ezen. Hol húzódik a határvonal? Szeresd fele barátodat, szeretem, kivéve ha és igen. Akkor oda teszed a cenzusokat, kivéve ha arab, akkor oda ballagok és elveszem a országát, vagy kivéve a meleg, vagy nem baj a meleg, csak ne lássam. Tehát, hogy de ezek mindenki meghozza ezeket, ez tök oké. De az emberek ezen tényleg gondolkodnak, mert nyilván a médiából is máshonnan ezt kapják. És hogyha erre a válasz az nem valamiféle párbeszéd, akkor biztos, hogy embereket veszítenek, mert az emberek most már megszokták, hogy párbeszédeket folytatnak.
De most megfordítanám, tehát hogyha azt mondjuk, hogy egyébként ökumené van, és mi keresztények, testvérek vagyunk, stb., de ebben az alap különbség, ami már egy mai ember számára lefordíthatatlan, nem tudom hány interjút adtam, amiben innen indultunk, és mindegyikből kivágták. Tehát az úrvacsoratambeli különbségek senkit nem érdekelnek.
Igen,
hát majdnem, hogy is lehet, tehát, hogy most már nem...
Majdnem vissza is kérdeztem, hogy bocsánat, az mi, de aztán elmondtad.
De hogy egyébként ebben most így nem is mennék bele, mert ebből nem készültem van így hirtelen, mert hogy egyébként nekem sincs benne a hétköznapjaimban, de hogyha nem tudunk mi, akik egyébként keresztény embereknek, hívőknek valljuk magunkat egységet képviselni, akkor hogy juthatnánk el egyébként odáig? Egyébként meg a másik, amit én látok, hogy nagyon-nagyon sok közösség van, ahol meg tök jól működik, tehát hogy alulról, emberi gesztusokban, és hogy valójában ez föl sem merül, és nem is kéne, hogy téma legyen. Tehát szerintem ezek a szexuáletikai túlkapások, amikbe így az egyházak is szeretnek beleállni, ez megint egy olyan kérdés, ami tökre túl van azon, hogy egyébként személyes erőforrás tud-e lenni a hit, vagy ez a közösség az emberek az istenkereső emberek számára.
És hát itt jön be a képbe, ami már el is hangzott szó, a szekularizáció, ami, hogy a kedvenc időszakunkat mondjuk, ugye azt gondolnám, hogy az valahol a 19. században kezdett úgy szárba szökkenni, hogy addig, ahogy az arab világgal foglalkozó adásunkban ugye Szejfó már elmondta, hogy a mondjuk Szíriában per pillanat is a muszlim közösségben az egy értelmezhetetlen felvetés, hogy te nem vagy vallásos, hiszen a vallás az nem csak Isten keresését jelenti, hanem a mindennapi élet rituáléit szabályozza, a tényleg az adásvételtől kezdve a születésházat, tehát az egész életedet áthatja. Ezért ott így nem nagyon merül ez fel. Ez gondolnám én, hogy nagyjából a keresztény világban is így volt a 19. századig, hogy itt a vallás azért messze nem, tehát hogy mindent áthatott, de akkor elindult egy folyamat, gondolom hát a tudomány fejlődésével.
Volt két vita, igen, tehát hogy volt egy egyházszakadásunk.
Igen, de az egyházszakadásban is az volt, hogy ettől függetlenül valaki, tehát valamelyik, nem tudom, dogmarendszerben ettől függetlenül mindenki itt meg azt szerint élt, de az a folyamat, amikor, ami mind akkor indult, nem akkor indult, ezt majd elmondjátok, de hogy most arra oda vezetett, hogy ugye Magyarországon is a legutolsó felmérés szerint már bőven 50% alatt van a bármilyen hívőknek, magukat vallóknak az aránya.
Most kipedett csökkenés volt, amit jó lenne tudni egyébként, hogy miért.
És hogy itt jön a képbe ugye ez a kérdés, hogy egy csomó olyan kérdés most már felvetülhet, amit korábban le lehetett söpörni az asztalról azzal, hogy ez egyrészt nem fontos, másrészt ez eretnekség, harmadrészt meg tényleg a napi életed szabályozása szempontjából ezeket nem kell megkérdezni, de most meg jönnek azok a kérdések, és ugye erről leveleztünk sokat az adás előtt, hogy én nekem a klasszikus, tudatlan és legjobb esetben is agnosztikus hozzáállásomban jönnek ezek a gyermeki kérdések, saját gyerekem is kérdezi, hogy lettek a fekete emberek, ha Ádám és Éva fehér volt, mi lett azokkal, vagy mi történt azokkal, akik Jézus születése előtt éltek, és azért erről nem volt muszáj tudomást venni mondjuk 1632-ben, mert nem volt a napi életnek a része az, hogy történelmet tanult mindenki, és minden egyes ember tudott róla, hogy igen, éltek nagyon sokan az ókori Görögországtól kezdve Egyiptomon át, de hogy most jönnek ezek a kérdések, és kérdés az, hogy keres-e erre választ mondjuk az egyház. Tehát ha én most itt megkérdezlek téged, mint teológust, hogy amúgy mi lett azokkal az emberekkel, akik Jézus születése előtt éltek, ők üdvözölhettek, nem üdvözölhettek, van erre válasz a Bibliában, vagy a bármilyen egyházi irodalomban?
Hát erre válaszol, de most kapásból elkezdtem számolgatni közben, hogy mennyi mindent akarok mondani, és mennyi felé el lehet indulni, de nem fogom
minden felé induljunk el, azt imádjuk.
De szerintem nem emiatt, tehát, hogy ezek nem annyira, most eszembe jut, a Netflixen van egy Come Sunday nevű film, ami a 90-es években egy amerikai neoprotestáns, egyébként afroamerikai közösség lelkivezetőjéről szól, aki a hírekben látja az ugandai mészárlás képeit, ahol ugye csomó muszlim nőt, gyereket kivégeznek, és hogy ők ugyanez a hitkrézis csapódik le benne, aki egyébként ebben a típusú ilyen siker teológiának, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam ezt meg, tehát hogy abban a pillanatban, hogy te elfogadod az Úr Krisztust, ugye az életed egy díszmenet, és egyébként az üdvösségednek is ez az egyedüli záloga. Egyébként szerintem ez is egy nagyon, nagyon nagy tévút, tehát hogyha olyan egyház és keresztény közösség akarunk lenni, amelyik csak a tökéleteseket fogadja be, vagy a személyes siker, a hited fokmérője, az szerintem teológiailag megint egy eléggé, na mindegy. Na, és akkor ő, tehát egy ilyen hátterű prédikátor, nézi ezeket a képeket, és ugyanez a kérdés fogalmazódik meg benne életében először, hogy basszus, hát akkor ők nem üdvözülhetnek, és azt ő nem tudja elfogadni. És akkor, hát ugye a filmben is, vagy valahogy ez úgy van benne, már régen láttam, hogy ő hall egy hangot, hogy az áldozat szerepük az eleve üdvösségre vezette. Tehát, hogy egyébként a krisztusi minta, és én ezt egyébként élem, és ez a válaszom alapvetően mindenre, az ad egy választ arra, hogy egyébként mennyire tudunk emberségesek lenni, és el tudjuk ezt fogadni, hogy az végén úgyis az Istennél lesz az ítélet, és én erre nem tudok neked válaszolni, de az is eszembe jutott még, hogy sok minden várjál, most mi is volt.
Én közben én pont azt...
Igen, csak annyit, hogy azért a klasszikus misszionárius alapelv az az, hogy...
Ja igen, bocsánat, a joglator, a klasszikus bibliai példázat, ugye, hogy ott van ez a bűnöző Jézus mellett, aki szintén hát nem így élte az életét, és ugye ez a még ma velem leszel a paradicsomat, tehát hogy mindig van esély. Jó, persze ő már ott találkozott Jézussal az utolsó pillanatban, erre lehet mondani. Igen. De hát azért a hozzáállást azt...
Az, hogy előtte azért nem, hogy nem bűnösök nyilván, majd megmérettet ők is, így is, úgy is, tehát hogyha tehát ők is benne vannak abban a poolban, de nem azért lesznek bűnösök, mert ezt nem tudhatták, de meg lesznek mérve nyilván. Tehát hogyha viszont látod az alapelveket, és valaki elmondja neked, és utána megszeged őket, akkor már tud bűnös lenni. Tehát most Írországban odaballag a misszionárus vagy nem tudom, Japánban megjelenek először a katolikusok, és akkor nyilván egyből elindul a politika is, meg a gyarmatosítás is, de az is, hogy nyilván akik előtte voltak, azok nem bűnösök, hanem amúgy leérhettek jól, megszeretettem, van egy ilyen gyermeki lenézés ebben, hogy hát ők még nem tudják, de azért nem, viszont hogyha már fölveszi a kereszténységet, és utána követel, az viszont már bűn.
Igen, egyébként ez is nagyon érdekes, ez az összes botrány, meg még a népszámlálásokhoz akartam mondani, hogy itt szerintem inkább ez a fajta hitelvesztés játszik szerepet ebben a nagyon nagy tagvesztésben. Tehát, hogy...
Melyik fajta, bocsánat?
Hát, hogy amikor ugye ez van, hogy ez az ostor csattogtató erkölcsi szólamokat képviseli az egyház, mert szerintem nagyon sok minden mást is őriz, de hogy mit képvisel, sok értéket őriz, de hogy mit képvisel, ebben egyébként megint csak a média felelősségétől elkezdve az egyházvezetők felelősségén, hát az egyéni hívek felelősségén is nagyon sok minden benne van. az egy olyan kép, Balogh Zoltán esete megint csak, ami nagy hitelvesztést okoz, de ugye itt van ez a rengeteg abúzus történet is, hogy itt én inkább ezt látom, hogy mennyire tud hiteles lenni a kereszténység a mai ember számára, és az én válaszom az, hogy ezt is akartam mondani, hogy van egyébként egy Gerteisen nevű új szövetségkutató, aki kifejezetten társadalomtudományi, szociológiai szempontból vizsgálja az új szövetségi történetet, és ő azt állítja, hogy a Jézus földi tevékenysége egy mozgalom volt, ez is a címe ennek a könyvnek, hogy Jézus mozgalom, és egy alapvető értékforradalmat indított el, és felsorolja, hogy milyen szinteken, tehát ugye a szegények, gazdagok, a városvidék, az otthon, a nyilvános, a nők, férfiak, stb. Ő mindig a felé fordult, akik ebben alul vannak ebben a hierarchiában, és ez egy vándorkarizmatikus mozgalom volt, és akkor ő egy ilyen nagyon erős hierarchikus társadalmi közegben ugye azt mondja, hogy ez mindenkié, és Isten országa közöttetek van, és főleg azon múlik, hogy hogyan bánunk ugye a szegényekkel, nálunk rosszabb helyzetben lévőkkel. Tehát ez az alapsztori, és akkor ehhez képest hol vagyunk? Szóval, hogy ez szerintem itt van a hitelesség kérdése, hogy hogyan képviselődnek ezek az
szerintem,
értékek.
Szerintem az, hogy jó, én is nyilván a szociológiát, meg társadalomtudományt szeretem benne, én imádom a valláskutatást, az elolvastam szerintem mindenfélét, nézem benne ezt. Az, hogy értelmezzük, hogy Jézus akkor is egy, ott is a történelmi helyzet, az aktuál politikai helyzet, tehát sokkal inkább a saját addigi papi hierarchia ellen fordul, mint mondjuk a rómaiak ellen, kivel, hogyan, ez simán csak ez megér külön. De nyilván, hogy ad válaszokat a dologra, én szerintem maga az egyháznak igenis a számos értéke közül az egyik, hogy az ember történelmi eddigi szakaszán egy olyan állandóságot sok vitával, stb., de egy hihetetlen nagy érték közvetítő és támaszt. Megmagyarázat az élet bizonyos dolgaira, meg néha reményt ad, néha bekorlátoz, néha adóztat, de ha végig gondoljuk azt, hogy mennyire fontos az emberi kultúrában, abszolút van, szerintem ez nem... Szerintem ez a része az, hogy most is ugyanúgy lehet benne támaszt találni, vagy közösséget, szerintem ez működik. Az, hogy az emberek jobban szelektálnak, vagy úgy érzik, hogy most már ne mondjanak meg mindent, vagy ennél, hogy most miért csökkentek a vallásosok száma önbevallás alapján a kérdőjében, azért szerintem legalább annyira benne van, hogy 5 éve más se hallgattunk, hogy szenzitív adat így, szenzitív adat úgy, azt mondjuk az embereknek, hogy milyen adatot, majd ne adj meg magadról adatokat, hogy biztos vagyok benne, nyilván soha nem lehet elő adatom, hogy sokan, akik kitöltötték a népszámlálást, mert kötelező, akkor kitöltöd a kötelező, és akkor ezt már nem, ez már az én dolgom. Tehát, hogy ezt már ne kérdezd meg. Nem vagyok biztos benne, hogy itt biztos volt az, aki csalódott, de azért itt ez is van, hogy már nem szeretünk erről beszélni, mint ahogy a politikában is az, hogy egyre kevésbé mondják meg az emberek, hogy kire szavaznak, mert egyre inkább érezzük, az adatok érzékenyek, hogy mindenki kérdezget minket, folyamatosan kérdezget, és most már erről nem akarok beszélni. Szóval nem vagyok biztos benne, hogy ez egy teljes kiábrándultság, lehet, hogy csak adatkezelés.
Az egyéni, tehát a vallásosság az nem csökkent, tehát ez a felekezethez tartozás radikálisan visszaesett ugye a történelmi felekezeteknél, és azt hiszem, hogy amúgy pont az ortodox, és talán amúgy a muszlim közösségeknél van növekedés, és ebben az egyéni vallásosságban, tehát hogy ez nem a spirituális igény, vagy ilyesmi csökkenését jelzi, persze, csak azt, hogy a történelmi egyházak kezdenek igen kiüresedni, és ez nem jelenti azt, hogy egyébként ne lenni még mindig nagyon sok értékük, és nagyon, nagyon sok szempontból a közösség megtartó erejük.
Igen, ugye hát az, hogy a spirituális igény az nem csökken, és valószínűleg nem is fog soha, már amennyire szabad bármit ilyet kijelenteni. Volt nekünk erről egy adásunk 2-3 évvel ezelőtt Filippov Gáborral a vallások jövőjéről úgy általában, igen, és ott pont ez volt az egésznek a végkicsengése, hogy nyilván az embernek a spirituális igénye az van, és lesz, és az, hogy egy viszonylag koherens világmagyarázatot tudjon valahonnan kapni, az mindig is egy fontos igény, pláne a tudomány fejlődésével egyre inkább, hiszen egyre inkább a tudomány meg olyan szférákba jut el, amit már én átlag emberként hozzá se tudok szagolni semmilyen szinten sem a fizikának a nem tudom legújabb fejleményeihez. De azt akarom mondani egyébként, hogy mint lehetséges túlélési stratégia, hogy van, hadd reklámozzam egy kicsit, Cserkiadónál néhány éve megjelent egy nagyon jó könyv, a Kereszténység diadala az a címe, és ez egy történésznek a munkája, egy amerikai történész, aki azt vizsgálja meg történészi szemmel, hogy a 300 fő szektából hogy lett a világ legnagyobb egyháza, és az egyik fontos magyarázat ebben a könyvben az az, hogy míg a korábbi római meg antik vallások nem törekedtek kizárólagosságra, tehát ott az volt, hogy igen, tartsd meg azt az ünnepet, amit éppen az adott Istennek éppen kell, de hogy egyébként abba hiszel, amiben akarsz. A kereszténység volt az, aki azt mondta, hogy viszont meg hát valószínűleg a monoteista vallások úgy általában, hogyha bennem hiszel, akkor csak bennem hiszel. És lehet-e az, hogy ez erodálódik, vagy ezt egy kicsit érdemes lenne elvesztenie a kereszténységnek, ezt a nagyon kizárólagosságra való törekvést, és azt mondani, hogy igen, én adok neked egyfajta spirituális támasz, de egyébként az életednek a más részeiben nem akarok beleszólni, és akkor itt már jöhetnek a feminista kérdések is például, hogy hagyom azt, hogy bár egyébként nem tudom, a katolikus egyházban nőknek nem nagyon van tisztségük, de mégiscsak lehessen, bár ezt nem is biztos, hogy ebben a kérdésben kell megtárgyalni, de azért beszéljünk majd erről is.
Hát én szerintem a vasárnapi kereszténység az nem működik, és pont, hogy ez van. Tehát, hogy az, hogy elmegyek a templomba, szép ruhába, a családommal, aztán megteszem azt, hazamegyek, és megverem a feleségem, vagy mit tudom én, hogy viselkedem a munkai környezetben.
Én pont az ellenkezőjére gondolok, bocsánat.
Tehát, hogy ez is van, meg az is van.
Én de pont azt akarom kérdezni, hogy én, aki egyébként meg sem vagyok keresztelve, éjféli misén néhányszor voltam nagymamámmal 10 évesen vidéken, de hogy nem is értettem, hogy nagyon ott mi történik, de közben azt gondolom magamról, hogy én amúgy miután nem verek senkit, se feleséget, se gyereket, próbálok jó ember lenni, hogy hát, hogyha ha van olyan szerencsénk, hogy ez igaz, ez az egész dolog, akkor Isten csak látja, hogy én egyébként jó ember vagyok, gondolom én ezt.
Igen, egyébként azt akartam meg szerintem 2 évvel korábban mondani, hogy én meg egy annyira ilyen, tényleg ilyen túltenyésztett evangélikus vagyok, hogy, és ezt szokták is mondani, hogy aki krízist él át, ha egyházon kívül éli át, az olyankor szokott az egyház felé húzni, meg ott megtenni, aki meg egy egyházi szereplő, akkor meg olyankor szokott egy eltávolodni. Tehát, hogy én speciál, ugye az említett okokból is nagyon sok szempontból megtapasztaltam a sötétséget, a bűnt, a nem tudom, nem akarok nagyon nagy szavakat mondani, az egyházon belüli dinamikákban is. Tehát nagyon sok narcizmus van benne eleve ettől a settingtől, hogy ugye felveszed a terkabátot, bemész a Jimmy sorozatnak az eleje, szerintem tökéletesen megfogja ezt a képet, hogy az, amit egyébként mutatok, az mennyire szól nekem, és egyébként végeztem ezzel kapcsolatban, tehát vagy beszélgettem lelkészekkel, és az egyikük mondta, és ez nagyon érdekesnek találtam, hogy csinált egy ilyen személyiség térképet a lelkészi szolgálata kezdetén, és egy évvel később, és az egy évvel később, már egy évvel később is az jött ki, hogy a domináns személyiségjegyei nagyon felerősödtek. Tehát, hogy van itt egy...
Vezető vagy valahol, akkor nem is viselkedhet.
Akkor eleve, tehát én sem akarok most azért, mert ugye, amit mondtam, tehát, hogy ugye senki sem lehet proféta maga hazájában, tehát én is nyilván kritikusabban szemlélek sok szempontból, mert sokkal több mindent láttam, mint ami kellene ahhoz, hogy objektív tudjak lenni, vagy ne lássam azt, hogy egyébként ugyanúgy egy emberi intézményről beszélünk, ahol emberek vannak, és követnek el hibákat, és a többi. Csak ugye szerintem ebből is az út vezet kifelé, amit annyira nem látok, hogy szembe tudunk-e nézni a magunk hibáival, sérüléseivel, azzal a rengeteg, hát hogy mondják ezt, spirituális abúzussal, amit elkövetünk, tehát amikor így az embereknek csak a bűnös gombját nyomkodjuk, és azt hiszük, hogy mi most kisebb-nagyobb nyilvánosságunkban megmondhatjuk, igen, hogy te üdvözülsz, innen is indultunk, vagy el fogsz kárhozni, ezek nagyon sok pusztítást végeznek, akár személyiség fejlődésekben is, és miközben egyébként az is igaz, hogyha valaki kívülről jön, és hallja ugye az örömhírt, amiről szólnia kellene, ez mindenki számára elérhető és nyitott, és akkor ő meg megélhet valami egészen mást, de hogy Igen, szóval ez nagyon, nagyon bonyolult.
Ugye ez a szembenézés, azt gondolnám, és Erpi, hozzád is fordulok ezzel talán, hogy kénytelen lesz ezt a szembenézést az egyház megtenni, hiszen annyi alternatívát kínál a világ a korábbiakhoz képest, amikor ez tényleg egy életvezetési rendszer volt, és nem nagyon volt, tehát a kitaszítottság volt az alternatíva mondjuk a hithez képest. Most meg, ami a te kedvenced, ugye, amikor mindig mondod, hogy egymás mellett léteznek a dolgok, legyen az közlekedési eszköz a városban, a rollertől, a nem tudom, az autóig, a spirituális életedben is. Tehát, hogy rengeteg mindent kínál a világ, és ezért az egyház előbb-utóbb, ha most ezt még nem is szívesen teszi meg, de hogy kénytelen lesz szembenézni azzal, olyan meglepő volt egyébként, hogy most ha már Netflix a Guy Ritchie sorozatban, ebben a Gentlemanben csak egy ilyen nagyon egy másodperces kiszólás volt, hogy a egyik szereplő az nem tudom, haza kénytelen stoppolni valahonnan, és megáll egy autó tele pappal, és hogy automatikusan az volt. Én oda nem szálltam, mert pedofilokhoz nem ülök. Tehát, hogy a hétköznapi kultúrának ilyen szintjére ez lement, hogy oké, hogy ez egy vígjáték, de hogy mégiscsak az van, hogy igen, a katolikus papok és a pedofil az gyakorlatilag össze van mosva egy ilyen vulgáris sorozatban. És hogyha ezek a közvélekedések, meg ugye az úrhatnám papok, meg a nem tudom, foci egyesületet tulajdonló megyés püspök, akármi, az tehát, hogy rákényszerítene a világ a szembenézésre előbb-utóbb, nem?
Egyébként most nekem a Willy Wonka jutott eszembe, az még megint egy popkodat, amikor ugye ott van a Mr. Bean, mint a korrupt kléruszt őrző, nem, a korrupt csuhás, aki őrzi az akinek az 500 csokaholista csuhása őrzi a Csoki Kartel összes kettős könyvelését a templom alaksorában, tehát ez a gyereknyelvre refordítva ugyanaz, amit mondtál. Igen, tehát ott én is úgy elgondolkodtam, hogy hát igen, ez így mainstream lett azért ez a kérdés, és szerintem ez nem baj. Tehát, hogy most ha boszorkányokat égetnének még, akkor lehet, hogy el lennék égetve, de szerencsére ezen már túl vagyunk, de én azt gondolom, hogy ezeket most van az a történelmi pillanat, amikor megléphetik az egyházak, ha túl akarnak élni, ha már jövő. És nagyon sok minden zajlik ebből a szempontból a katolikus egyházban is, ugye a Ferenc pápa is eléggé beleállt ezekbe a kérdésekben, de itt Magyarországon is elkészült ez az emberi méltóság programjuk, kifejezetten az ilyen abúzusos esetek prevenciójára vonatkozóan nagyon komoly munkák folynak. Ez tényleg fontos hangsúlyoznom, akár a bencéseknél, ott is ugye volt 2000, nem tudom hányban ez a nagyobb krízis a 444 cikke okán, akár ugye a Pető Attila esete, stb. És egyébként az evangélikus egyházban is zajlik egy személyiségvédelmi programnak a kidolgozása, mert hogy egyszerűen igen, el kell kezdenünk gondolkodni azon, hogy hogyan bánhatunk egymással, akkor is, hogyha egyébként a tekintélyünk, most itt ebben az esetben spirituális tekintély, feljogosít arra, hogy gyakorlatilag bármit megtegyünk. És hogy van-e egyébként külső-belső kontroll, a fékek egyensúlyoknak a szerepe, hogy működik? Tehát én azt gondolom, hogy ez tényleg egy történelmi pillanat, hogy vagy az van, hogy akkor hagyjuk, hogy emiatt az egész összeomoljon, és bocsánat, de akkor omoljon is össze, vagy elkezdünk végre komolyan tenni és beszélni valamit arról, hogy akkor hogyan tovább, ha nem így.
Persze, de hát közben meg ugye igazán összeomlani azért mégsem tud talán, hiszen 2 évezrednyi szellemi örökség, meg nem csak szellemi örökség, tehát hogy azért az, hogy a templom az mind a mai napig minden település legszebb és legimpozánsabb helye egy nem vallásos számára is, azért az azt jelenteni, és most egy kicsit Árpira nézek, hogy bár ezek a változások, hogyha elindulnak, azért valószínűleg nem néhány év alatt reformálódik meg, lehet, hogy mi ezt nem is látjuk már a saját életünkben, de hogy ez azért évtizedes, évszázados távlatban azt azért nehéz lenne elképzelni, nem, hogy a keresztény vallás az úgy teljesen eltűnik, és mondjuk egy 2%-os szektára így vissza, vagy 300 fő szektára visszamenne ez a dolog.
Nem, mert itt azért, hogyha most rendszerűen nézek, azt kell megnéznünk, hogy mi nagyon más. Én nagyon nem örülnék, ha eltűnne bármelyik keresztény kisegyház, vagy nagyegyház, bármelyik
vallás. Én az intézményrendszer összeomlására gondoltam, nem a
tudom, csak hogy nem fog nyilván. Itt nem is Ha ez lenne egyébként a mi és ők tudat miatt, egy támadásnak egy szervezet sokkal jobban ellenáll, mint az eljelentéktelenedésnek. És most inkább ez a probléma, tehát az, hogy mi történik az elmúlt 50 évben, egy alapvetően vidéki föld volt végig, hirtelen elvárosiasodik, egy teljesen más légkör. Egy zártabb közösségben, ahol ha betartod a szabályokat, mindenki betartja, és látásen betartatja veled, kevésbé van önálló véleményed, attól még ugyanúgy tud szenvedni, mennek a monodrámák a háttérben, de jobban látod az elvárás rendszereket, hirtelen beáramlik mindenki a városokban. Megnő a mobilitás, amikor egyszerűen nem csak azt hallod, hogy vannak muszlimok, hanem mondjuk elmész egy olyan országba, és látod, hogy ők hogy élnek. Tehát, hogy ezek most az új dolgokat nézve, ezeket a média hozza el, leginkább a II. Világháború után a tévé segítsége, amikor valós időben láthatod, hogy mások hogy élnek. És erre lehetett rácsodálkozni, lehetett mást is. Nyilván voltak kulturális sokok előtte is, mert meglátták az első néget, akkor most mit kezdjek vele? Mert ha azt mondom, hogy ő is ember, akkor nem bírtam el rabszolgának. Ha azt mondom, hogy ő még vallástalan is, tehát ez volt kínos, hogyha már megkereszteled, akkor most mit kezdjek vele, és inkább nem beszéltek róla. Nem. Tehát persze egy csomó ilyen van, ez egyik. Az, hogy maga az egyház küzd a dilemmával, vagy azokkal az emberekkel, akik a hatalmat vagy a pénzt találják meg benne, a tiszta szívű emberek, és a legtöbb ember, aki a kettő között mozog az élete során, ez szerintem az eleje óta van, és azt az egyház elviselni, ami szerintem most, ami a nagy dilemma, az nem is az, hogy ki mibe hisz, hanem az, hogy a hit, az egy hit olyan értelme, hogy ez akkor az életemet kitölti, az csökken, amit mondtunk, hogy ilyen cherry picking üzemmódban váltogatja, hogy most az életem ezen részét lefedem az egyházzal, ezen részét lefedem ezzel, és ez az arrogancia, vagy ez az individualizáció nem volt meg. A másik, hogy sokkal nagyobb gond az, hogy nem hisznek már az emberek, pedig aki hisz, szerintem az tök jó dolog, tehát tök jó dolog hinni. Hanem az, hogy egyre cinikusabb vagy, egyre inkább azt látod, hogy mindenki azt mond, amit akar, már nem hihetek senkinek, a világ nagy és túl gyorsan változik, és nem ad választ az egyház, és eljelentéktelenedi. Mert tehát azzal, hogy most jönne egy démoni új vallás, arra tök könnyű egy vallással reflektálni, és a saját csatáikat megdívják. Hanem azzal, hogy az embereknek ez már nem olyan fontos.
Pontosan.
És erre, hogy reagálsz, és akkor itt jön be, hogy válaszoljak is, hogy itt nem is annak a kérdése, hogy kiűzöd-e a bűnt a saját egyházadon belülről, hanem az, hogy neked mi a funkciód. Az, hogy egy értékmegtartó vagy, aki azt mondja, hogy én ebből nem engedek, mert ez vagyok én, és ez a lényegem. A monoteizmusból nem engedek. Az abortus nem, mert ez az én lény. Ha ezt föladom, akkor én már nem vagyok. És elfogadom cserébe, hogy inkább mozgóbb lesz az egész, mert az emberek bizonyos életszakadba belépnek, kilépnek, nem az egy egész izé. Vagy elkezdek úgymond népszerűsítő kampányokba belekezdeni, azt a határonat keresve, vagy amikor még nem veszítem el magamat, de tudok több hívet gyűjteni. Nem tudom, szórakoztató leszek, online közvetítek izéket, elkezdek, nem tudom, olyan dolgokat csinálni, amikor úgy érzem, hogy még nem adom fel a vallásom. Szerintem ez a csiki-csuki folyik most, hogy mit kell tennem azért, hogy több hívem legyen, de ne veszítsem el a saját lényegemet, és nyilván előnyben vannak azok az egyházak, akik eleve szolgáltatói oldalról indítottak, tehát hogy minél több hívem legyen, és akkor úgy beszélek hozzájuk. Szerintem ez az a nagy krízis, amivel minden iparág szembenéz most az elmúlt 100 évben, mit adjak fel magamban azért, hogy ne veszítsem el a létjogosultságomat. A jog is ezzel küzd, hogy túl lassú, de eddig egy értékrendszer volt. Most ha feladom azt, tehát, hogy a jogtól azt várjuk, hogy gyors legyen, azonnal reagáljon, már holnap megmondja, mi legyen az ember, stb., akkor jog azt mondja, hogy a lényegemet veszítem, mert nem volt időm átgondolni, nem volt időm vitatkozni, hanem olyan leszek, mint egy céges algoritmus, ha néha ezt mondom, néha azt, és a jog emiatt eljelenti. És jó, érted, nem teheti meg, hogy ne legyen lassú. Szerintem nem adhat fel bizonyos alapelveket. Ez a kérdés, hogy ha nem adja föl, akkor mind lesznek ilyen lézengők, jó értelemben, akik néha itt, néha ott, egy kicsit így, kicsit úgy, azért az alapelvekben mindenki lesz egyet szokott érteni, hogy kedveljék egymást, meg ne legyél rossz ember.
Hát azért, hogy a 10 parancsot, mint olyan, igen, meg ez az aranyszabály, azért az európai, meg úgy alapvetően
a viták sose ezen vannak, igen.
Társadalmunk alapkövei, ezt igen, nem.
Hát nem, hogy európai, hanem az akár az egész világ is, nem? Tehát, hogy a 10 parancsolatban szerintem semmi olyat nem találsz, amire azt mondanád, hogy ez már idejét múlta, ez már.
Ugyanez van. A várható jutalmazásnak a minősége, mértéke, eleve elrendelése, ezen vannak viták, de azért alapvetően az, hogy egy közösség támogató minden vallás. Tehát azért egyik vallás se az azért több mondja, vagy ha akarod, tudod úgy értelmezni, hogy még jobb a vallásodnak, ha másokat fejbe ütsz, de azért alapvetően minden vallás befelé azt mondja, hogy kedveljék egymást, és jöjjünk ki jó.
Igen, a magamat, saját magamat finomítanám, mert hogy az jutott eszembe, hogy van ez a Keresztény Nemzet Mítosz a című könyv, amit egy Boyd nevű amerikai igehirdető adott ki egyébként 15-20 éve Amerikában, és nemrég jelent meg itthon. És ugye ő állítja ezt, hogy hát ez egy mítosz, amikor azt mondjuk, hogy egy nemzet lehet keresztény, vagy bármilyen vallásra lehet fordítani, hogy ez olyan, mintha azt mondanánk egy vízidisznóra, hogy lehet keresztény. Tehát, hogy ez ilyen jelzős szerkezet formájában nem működik, mert hogy egyébként teljesen más a belső logikája, meg amúgy a teológiai gondolkodás, vagy világlátás, és hogy igazából az nem baj, hogyha ledőlnek ezek a bálványok. És ugye nem politika vagy ideológia kezdi el meghatározni ezt a dolgot, és nem baj az, hogyha kevesebben leszünk, tehát hogy ettől nem kell félni, mert hogy egyébként az elértéktelenedés meg a hitelvesztés az megtörtént, ez a kiüresedés, de hogy egyébként meg a társadalom, meg egy nemzet, meg egy otthon, vagy bármi annyiban lesz keresztény, amennyiben azt keresztény hívő emberek működtetik, vagy közösség azoknak az értékeknek a mentén. És egyébként, igen, hogyha most milyen hívő emberekkel, nekem az a tapasztalatom, hogy én azért ugye be vagyok rakva egy skatujába, de hogyha én milyen hívő emberekkel elkezdek beszélgetni, akkor annyira megszűnnek ezek a politikai vagy ideológiai határok. Tehát, hogy van egy ilyen belső mélysége vagy megértése, ami már inkább azt mondom, megkockáztatom, hogy a misztikum irányába vezet el. Tehát ez tényleg ez a hiszed vagy nem hiszed. És
nyilván, hogyha belső hatalmakkal beszél, meg van a belső lelki béked, meg egyáltalán mindenkinek van egy egyéni szintje.
De hogy ugye attól lesz keresztény egy nemzet vagy társadalom, hogy abban számszerűleg és minőségileg keresztények mennyire vannak jelen, és hát azért, na, hogyha ezt így a magyar társadalomra...
Én csak, hogy ezt statisztikailag nézett, hogy azt mondod, hogy 9,3-ból, ha 51% ilyen, akkor ezt mondhatod, hogy szerintem ez inkább egy ilyen feudalizmus öröksége, ugye pont a reformációnak köszönhetjük, aki a föld, az a vallás, de hogyha az uralkodó maga döntött, hogy melyik... Tehát ő mitől válik szentségé, tehát a világi hatalom mellett ugye mondjuk megkapja a katolikus egyházt, akkor ez egy keresztény állam, és onnan indul el, hogy ez egy keresztény ország, mert az uralkodója az volt, és ugye ő a patronusa az egésznek. Ma már szerintem nem így értjük, de azért valamit mégis állít magáról egy ország, amikor azt mondja, hogy én ennek a kultúrkörnek az alapelveit jelenítem.
Igen, csak akkor meg ne lepődjünk meg, ha ugye számon kérhetővé válik a keresztény értékrend alapján, hogy amit egyébként képvisel, az ennek megfeltethető. És meg egyébként öttel korábban akartam, csak most végül ide is kapcsolódik, hogy a tudományosságnak is most akkor én leszek az ördögügyvédje. Tehát, hogy az szeret ez a beszélgetés, vagy ez a fajta sokszor ugye a tudomány versus vallás irányába átcsapni, meg az András által küldött kérdésekben is egy kicsit ezt éreztem. De hogy közben meg a tudományos ismereteknek, tehát az ismereteinknek is van egy határa, tehát most javítsatok ki a tévedek, mert én azért természet tudós nem vagyok, de hogy azért azt sem nagyon tudjuk, hogy mikor lett élettelemből élet, tehát hogy, uh-huh. hogy ebben ugyanúgy...
De szerintem ilyen határvonal nincsen, vagy rengeteg vallásos tudósunk van, arról nem beszél, hogy a tudomány fejlődése az elején azért ott kőkemény egymásba átjátszások voltak, tehát nem tudom. Vagy arról ne is beszéljünk, hogy amikor művelt egyházfők, tehát gyakorlatilag ugye az egyház keretein belül tudnak tanulni, és akkor írnak olyanokat, amiket azóta is olvasunk és hivatkozunk, akkor az most tudományos szöveg vagy vallás. És szerintem ez nem. Ez nyilván, hogy a tényalapúság, vagy hajlamos, hogy mondjuk mosolyogni történeteken, tehát, de szerintem ez pont azoknak, akik így gondolkodnak, nem olyan differencia az, hogy most akkor most 3 millió év alatt fejlődött ki a föld, vagy 5 nap alatt, és akkor ezzel rugózol, mert szerintem a pont, hogy ilyen nyitott ember vagy, akkor tökre érted, hogy ez két narratíva ugyanarra csak a...
Igen, ráadásul az ősrobbanás is tulajdonképpen azt mondja, hogy az egész univerzum akkor így egy pillanat alatt alakult ki, amihez képest a 6 nap az még micsoda hosszú, igen, és lassú meló, de hogy én egyébként azt akartam kérdezni, még hogy a nem keresztény egyházaktól, tehát hinduktól, buddhistáktól, nem is feltétlenül monoteista vallásoktól tud tanulni, tudnak tanulni egymástól ezek az, mert hogy itt is az van, hogy évezredekig nem nagyon kellett erről tudomást venni. Valahol a világ másik felén, aminek egy része fel se volt fedezve, igen, léteztek ilyenek, de hát manapság viszont ugye az van, hogy kicsi ez a bolygó, mindenki tud mindenről. Van párbeszéd? Van olyan ökuméné, amiben már mondjuk egy hindu is benne van, vagy egy konfuciánus?
Hát, az ugye most ökuméné hivatalosan nem lehet, az vallásközi párbeszédnek hívják, mert ugye az ökuméné az csak a keresztény felekezetekre vonatkozik. Hát abszolút van, meg egyébként az is nagyon érdekes volt, főleg ugye ott 2015 környékén került elő, amikor hirtelen ugye muszlim emberek tömege megjelent Európában, és hogy voltak közöttük azért sokan, akik amiatt, tehát ott keresztényként tényleg valós üldöztetésnek voltak kitéve.
Mármint nem muszlimok, hanem ők arabok voltak, keresztény arabok, vagy
igen,
kurdok, vagy
arabok, igen, csak hogy nem muszlimok, és amit mondtál, tehát hogy a társadalmi berendezkedés, ez egyszerű szempontjából is ez egy értelmezhetetlen dolog, és akkor vagy amiatt menekültek, de minden esetre vagy itt találkoztak mondjuk a, nem tudom, útközben ételt osztó, szintén misszionárius, vagy nem tudom, ilyen keresztény szervezetekkel, és kezükbe nyomták a Bibliát, és mit tudom én, vagy neki otthon egyébként, csak ez az egy Bibliája volt, amit rejtegetni kellett, mert én egyébként csináltam több riportot ilyen emberekkel, nem magamtól vagyok ilyen okos, és hogy ez egy nagyon érdekes szempont volt a velük való beszélgetésben, hogy ők ezt így nem látják, ezeket a felekezeti különbségeket. Tehát, hogy ez amit én megélek, hogy az evangélikusok vagyunk, meg reformátusok, meg katolikusok, meg hogy mit tudom én, ilyen emberizé megy, hogy akkor főleg ebben a nagy emberveszteségben, hogy akkor hányan voltak templomba, tehát hogy ilyen számszerűleg ezek nagyon fontosak, hogy hány embert érünk el mi, és nehogy a refek, meg nehogy a nem tudom, hogy ez így egyáltalán, hogyha kettővel hátrébb lész, egyáltalán nem számít. Egy ember, akinek a kezébe nyomják menekülés közben a Bibliát, és találkozik ezzel az üzenettel, az őt annyira átformálja, hogy és aztán megérkezik, és ő nem látja, hogy ez most egy melyik, milyen templom. Tehát, tehát ebben az irányban is van egy elmozdulás, hogy egyébként ez mennyire tud ennyire felekezetileg tagozódni.
Igen, de hát ezt egyébként...
Vagy mindenki evangélikus, de ez nyilván a végén.
Szekulárisként sem nagyon látott, tehát, hogy vallástalan, de egyébként keresztény, gyakerű országban élőként sem nagyon látott, hogy igen, persze, hogy az egyiknek buzogány van a tetején, a másiknak kereszt, de én például már ehhez nagyon kevéssé tudok hozzászólni, tényleg csak a nagyon alapokat tudom.
Mert ahol a különbségek kezdődnek, mondjuk a mindennapi élet, vagy bizonyos témák, azokkal nem foglalkozom, nem más rendszerbe foglalkozom. Tehát most az, hogy most kiáldozhat, vagy magyar nyelven lehet, vagy lehet-e kép a falon, vagy sem. A te szemedben ez jó értelemben egy massza, mert azt mondod, hogy ez olyan arcok gyülekezett, akik kedvelik egymást, és az ördög ugye a részletekben bújik meg, állandóan előhozzuk szegény, de hát illik egy ilyen témához, de hogy ott akkor ütköznél, hogyha ezzel mennél, tehát minél inkább beviszed az életedbe, annál inkább megjelennek azok a sarokpontok, amikor már elkezdesz különbséget tenni ezek
persze,
között.
Hát hogyne.
Ami nem baj. Nem tudom, hogy ezek a eleve az, hogy közelíti meg ez egyháza híveit, az soha biztos, hogy nem volt úgy, és nem is csak a reformációról, hanem egy kis közösségen belül nagyon különbözött mindig, és van, ahol már egy lelkész személyiség eldönti, hogy ez egy ilyen lazább. Láttunk olyat is, hogy azért biztos sokkoló volt látni azt mondjuk valakinek, hogy itt egy templomban a négerek egyszerűen csak ordít, meg táncol, mert olyan boldog tőle, amikor én azt tanultam, hogy szép csendben a frontális pedig oktatás véghallgatom.
Milyen szegény lenne a világ a goszpelek nélkül, nem?
Egyébként ez szerintem egy probléma, tehát, hogy mennyire nem vagyunk testben jelent, tehát hogy ez a tényleg a frontális leülsz, te a fenekedre, ő fentről
prédikálhat a szó
mondja,
is.
És semmi, tehát hogy pedig egyébként ezek, ami nagyon fontos, bocsánat, hogy a szabadba vágok, csak mindig elfelejtem, hogy egyébként ez látszólag egy ilyen, nem tudom, ilyen ateista szurkálódás, azok a kérdések, amiket te mondtál, de valójában azért a mindenkori reformáció, már mint úgy abban az értelemben, hogy egyházak megújulása, mindig az ilyen kérdésektől indul el, hogy van-e válaszunk arra, hogy hogyan érjük el az embereket az adott korban is, amit említettél, az anyanyelvi istentisztet is egy ilyen volt, tehát van, aki még azon sincsen túl, hogy van ilyen idős ember a családomban, hogy egy klasszikus templomban nem latinul megy a mise. De hogy közben meg ennek pont az volt az alapja, ugye az egész lutheri biblia fordításnak, meg amúgy oktatásnak is, teszem hozzá, nők oktatásának is, hogy ugye az evangélium az minél jobban el tudjon terjedni, és ez nem terjedhet úgy, ha te nem érted azt, hogy mit mondott a pap.
Hát a tudásátadás monopóliumát ki kellett venni az akkori szervezet kezéből, tehát igen, hogy csak a pap közvetíthet, vagy közvetlenül is dumálhatsz, és később meg már még egyszerűbben lehet. De ezek a formák mindig is a maguk variációjában megvoltak, mint ahogy azon is nyilván egy tök jót lehet vitatkozni, hogy írhat-e a mesterséges intelligencia rövid újságcikket, de írhat-e imát? Tehát, hogy ott érzek egy határvonalat, hogy imát azért ne írjon. Miért? Mert az ima az valami módon mégiscsak szakrális szöveg, vagy valami többről beszél, mint a hétköznapi betűk egymás utánja. Például ezt most megkérdeztem egy ilyen felmérésben, vagy ilyesmi reprezentatív kutatásban. Tehát megadja azt, hogy lehet-e az online gyóntatás és az ízlégyóntatás. Ezek ilyen olyanok, amik ilyen nem olyan nagy kérdések, hanem azt szerintem mindenki egyéni ízlése szerint megválaszolja. A nagyobb kérdések szerintem azok, hogy hogyan, tehát egy nagyon gyorsan változó világban, amin élünk, ugye van egy értékkészletkeresés, valaminek megvessem a hátam. És az, hogy legyen egy közösségem, azt tartozom, amivel, hogy már nincs idő megismerni X embert, jelzőkkel megyek, és akkor tudom, hogy ezzel jelzővel leírja, hogy ez akkor olyan, akivel én amúgy tudok kommunikálni. És ez hiányzik az embereknek, és ez azért az egyházakban, kisegyházakban, mozgalmakban mindig megvolt, hogy ugye közösségfüggőséget okozó leznek a legextrémebb példája, ugye főleg az Egyesült Államokban azért az a 70-es, 80-as években több ilyen is volt, amikor már ilyen szekták ki, meg le Dél-Amerikába, és ott úgy élnek, és embertelen körülmények között, pszichológiai nyomás alatt, kizsákmányolva hatalma, de a vallási köntösbe, ez nyilván nem tekintjük vallásnak vagy mozgalomnak, mint hogy azt is nehéz megmondani, hogy a zöld mozgalom most már lassan inkább vallás, mint mozgalom. Tehát, hogy ezek szerintem csúszkáltnak ki, de inkább az, ami engem így izgat, hogy jó, tételezzük föl, hogy vannak kérdések az életben, amiben nem értünk egyet. És hogy mennyik egyház engedi meg magának azt, hogy kimondja azt, hogy jó, te ugyanúgy egyháztagon van, még akkor is, ha úgy gondolod, hogy lehet abortusz, és te is egyháztagon van, úgy gondolod, hogy nem lehet abortusz, vagy azt mondja, hogy nem, az egyik nem fér bele, és menj innen el.
Hát szerintem amúgy ezt az evangélikus megengedi még akkor is, hogyha ennek...
Hát úgy állt, vannak ezek a töréspontok, hogy mit most azért ez az abortusz kérdéskör volt eléggé, ami most így minden országon végsöpört végig is Egyesült Államoktól kezdve Lengyelországig.
Az abortuszt is akartam mondani, megfordítva a kérdésedet, hogy ugye mindez oda is visszavezet, hogy honnan van a lélek, mikortól számít. Ez még egy ilyen klasszikus teológiai kérdés. Igen. Az üdvösség szempontjából is, és ez egyébként kicsibe az abortusz vitáknál is megjelenik, hogy ugye igazából csak ami nem látható, hogy azért van keresztény, meg egyébként zsidó teológiai megközelítés is, amelyik azt mondja, az első lélegzetvételtől számít, van, amelyik azt mondja, hogy nem tudom, 4 hónap.
Fogantatás pillanat.
Igen, van, amelyik a fogantatás pillanat. Tehát, hogy azért ebben egyébként jóval nagyobb a teológiai diverzitás is, mint amennyi látszik, meg amúgy ez is egy politikai termék. Tehát ez azért a 70-es években felállt Amerikában, mint egy politikai termék, amikor a republikánus politikusok rájött, aki keresni kellett, ugye ez az agenda setting, keresni kellett egy témát, amivel nagyon nagy mennyiségű szavazó mozgósítható, és ők elkezdtek így dílelni egyházi vezetőkkel, és felépíteni ezt a narratívát kőkeményen. Hát és működik a mai napig.
Hát nem olyan sok, ez még csak 50 év, nem? Hát előtte ugye maga az abortusz
is. És előtte egyébként még viszonylag konzervatív teológiai szaklapokban sem volt ez téma, vagy írtak arról, hogy igen, ezekről,
hát,
amiket mondtam.
Hiszen ugye orvosilag sem volt az még azért egy olyan egyszerű dolog, hogy egyáltalán, tehát felteszem, hogy 200 évvel ezelőtt is létezett magzatelhajtás, csak az mondjuk azért az anya életébe is kerülhetett.
De egyébként én meg azt szoktam ebben a mostanában nők, hogy megfordítani a kérdést, hogy és ezekben nagyon látszik, hogy mennyire borzasztó patriarchális a berendezkedés egyébként a történelmi egyházaknak, hogy megy ez az ostorcsattogtató abortusz ellenesség, vagy ami számomra még egyel nehezebben érthető akár lombik ellenesség a katolikus részről, De hogy egyébként ott vagyunk-e olyan nők mellett, akik mondjuk nem kívánt, akár erőszakból fogantterhes, vagy annyira szegények, hogy mondjuk egy negyedik gyereket már nem tudnának fölnevelni, mert akkor a másik hármat nem tudják kitanítani, azért nem távol, nem a magyar társadalomtól távol álló példák. Van szervezet, nem tudom, női segítség, tehát hogy akár gyermekágyas lelki, tehát hogy aki éppen ott van, tehát a másik oldalán ennek a sztorinak, amellett ott van, tehát hogy így hol vannak az emberek mellől, tényleg nehéz sorsú nők mellől az egyházak.
Ez is elvesztél arra a témára, amivel szeretném ezt majd lezárni, a feminizmus és a kereszténység kérdése.
És ezek azért nincsenek, igen, mert nem voltak benne nők az egyház szervezetben döntéshozóként évezredekig, és ezek a igen, tehát, hogy én na, mindegy, tett fel a kérdést nyugodtan.
Ez a kérdés, hogy a feminizmus és a kereszténység ez hogyan tud összecsiszolódni, hiszen valószínűleg előbb-utóbb össze kell neki.
Hát ez a Mária is Márta egyébként a klasszikus bibliai válaszom, hogy ugye ott vannak a Jézus környékén ez a két nő, vagy ő van náluk, és az egyikőjük ugye a Márta, aki folyamatosan tüsténkedik, tesz-vesz, Jézusnál bepanaszolja az ő testvérét, hogy hát miért nem segít nekem. És akkor azt mondja Jézus, hogy azért, mert ő a jobbik részt választotta. Tehát a Jézus itt már egyébként így klasszikus, ilyen teljesen tradicionális női szerep szembe megy, hogy az előrébb való, hogy egyébként az élet értelmét keresed, és ide ülsz, vagy beszélged. Tehát, hogy most az a baj, hogy már persze bekapcsolt bennem a teológus is, hogy így félek tőle, hogy nem idéztem elég pontosan, de hogy a lényeg az, hogy azért van egy ilyen nagyon komoly női szereprepertoár már a Bibliában, meg hát ugye eleve az, hogy a feltámadás első tanúi és nők voltak, és akkor van is egy ilyen karikatúra, hogy aztán megjelenik egy csapat férfi, és akkor mondja, hogy köszönjük, lányok, innen átvesszük, és akkor így. Tehát, hogy szerintem ez van meg a Jézus eleve, tehát nagyon sok ponton ugye odafordul, nagyon számkivetett, megbélyegzett, elvált, más népcsoporthoz tartozó parázna, stb. Nőkhöz, ezek zengő botránynak. Tehát ezt kellene látni, hogy ezek mennyire éles helyzetek voltak akkor. Ezt nem tehette volna meg. És tehát, hogy itt már van egy eleve, megint csak egy ugye, mennyiben képviseljük azt, ami, és hogy ebből lett egy olyan egyház szerkezet ezzel a reteltesen nagy hierarchiával és alapvetően ugye a patriarchális berendezkedéssel, amiben azért tegyük hozzá, hogy van elmozdulás katolikus részről is, ugye most volt a nagy szinódus, a püspöki szinódus tavaly, ahol történelem során először vettek részt nők, tehát ez egy püspöki szinódus volt az egyház jövőjét érintő kérdésekről, amiben laikus nőket delegáltak, meg szerzetes nővéreket, sőt volt, hogy nő elnökölt a püspöki szinóduson, tehát olyan pozíciókra meg ajtók mögé jutottak be nők a Vatikánban is, amire korábban soha nem volt példa, tehát ennek kell, hogy legyen valami nem csak szimbolikus jelentősége, de az, hogy mondjuk lesznek-e nők valaha katolikus papok, arra nem tudok én válaszolni. Nálunk ugye vannak női lelkészek, de ez meg megint csak egy különadás szerintem, hogy ez mennyiben jelenti azt, hogy ettől önmagában kevésbé patriarchális egy egyházi berendezkedés, vagy hogy mikor jutunk el odáig, hogy lesznek női püspökök, mert ugye itt is érvényes, mint az összes többi szervezetnél, minél följebb mész, annál kevesebb.
Lehetne, csak
persze,
hát olyan,
persze.
Mint a magyar kormány, lehetne benne, ő csak nincs.
Igen, de pont olyan. Ebből a szempontból.
Nem folytottad, mert ez így izgi, csak szerintem itt nem a vallási kód az elsődleges. Nyilván az adott társadalmi struktúrára reflektál, és van egy nagyon patriarkális társadalom, ott az Isten kép is ad, és az is egy külön tök izgi egyébként, hogy milyennek ábrázolod Jézus vagy Istent, most négernek, indiánnak, bárminek, és most a néger nem úgy mondtam, most nem ilyen piszízből. De azért a nőknek azért volt végig szerepe, ugye azon a megjelennek, csak az is egy mindig nagyon izgi, hogy milyen szerepbe teszed be. Tehát, hogy azért az is beszédes, hogy azért a nő úgy tudott az elejére oda kerülni, meg kell mondani, hogy ez azért szeplőtelenül. Tehát, hogy azért egy egyedi cucc, mert és van egy még egy alárendelt szerep, és ez az abortusz dolog nem azért indult, hanem azért indult el egyrészt, mert igenis megyünk egy együttműködőbb társadalom felé, és most először az emberiség történetben nagyobb vagyon lesz a nőknél, mint a férfiaknál, és az abortusz sztori 70-es években nem politika terméként került elő, hanem a gyógyszeripar eljutott odáig, hogy már megbízható, nagy mennyiségű fogamzásgátló tudott gyártani. És az emberiség történetében először a nők eldönthették, hogy akarnak-e gyereket, vagy sem. Tehát addig az volt, hogyha szexuális kapcsolatot létesítesz, jó, nyilván vannak technológiák, odafigyelések egymásra, stb., de az, hogy ipariban én döntöm el, az egy nagy, nagyon nagy csapás volt egy férfi társadalomra, hogy én, tehát egy nő azt mondhatta, hogy ezt nem akarom. Most nem lett gyerekem, én úgy élek. Ott egy nagy értékválság volt, aminek egy nagy lecsapódása volt az abortusz, szóval, na ez még a végső döntést is meghozza, tehát na, ezt már tényleg ne. Tehát oké, egy gyógyszert szeded, végül is az élénéletem is egy kicsit kényelmesebb, de ezt nem hozhatod meg, ezt a döntést, és akkor ezek kulminálódnak el, az, hogy most mennyire jelennek meg a nők a felső vezetésben, és az mennyire változtatja meg mondjuk a biblia szövegét, vagy a hozzáállást, vagy úgy egyáltalán. Én szerintem ez a folyamat amúgy jóval lassabb, mint az a folyamat, hogy már nem, ez nem olyan lényeges kérdés az emberi társadalom, mint eddig volt.
Meg az is nagyon fontos, hogy attól még önmagában, hogy megjelennek nők vezetői pozícióba, nem biztos, hogy ezek a női tapasztalatok, amiket mondtam, ezek föl lesznek karolva, vagy láthatóbbá válnak, mert hogy alapvetően egy ilyen férfias szereprepertoárt sajátítódik el sokszor, és egyébként az abortusz is egy olyan kérdés, ami szerintem marha izgalmas, mert hogy sokszor így a feminista identitás alapjává válik, és akkor ugye az anyaság meg például kiesik belőle, mert hogy egyébként ezek bizonyos módon meg ugye kizárják egymást. Igen, és akkor így, na mindegy, szóval, hogy igen, attól még, hogy mondjuk lesznek női vezetők, nem biztos, hogy, vagy mondjuk ugyanez a női szülésznő, hogy ez nekem ez volt szerencsém, hogy ugye attól még nem lesz egy, nem tudom, anyaközpontú természetes szülés párti valaki, mert hogy ő nőként nő.
Hát az első generációknak mindig nagyon nehéz, tehát ilyet már láttunk, és most tényleg nem bánt megbántva, de mondjuk a egyházat egy nagy multicégnek tekintem a vezetői struktúrájával, az, amikor női vezetők a multicégekbe bementek, az látszott, volt egy ilyen, hogy akkor lettek. Akkor támogassuk, akkor volt csak egy-egy-egy. Most is ugye ezeket folyamatosan mérjük, ez már zajlik több évtizede, hogy ezek az első nők, akik így lassan mennek fölfelé, és az üvegplafon és az üvegfal mellett tízszer annyit kell teljesítsenek, még férfiasabbá, még keményebbé válnak, és a második női vezető generáció, akik előtt ezők már kiküldték, ők már lehetnek nőies vezetők is, ez kb. Ez zajlik most néhány év, vagy most már nőként is, tehát nem női vezető, hanem hogy nőként tudsz vezető lenni, és ennek egy külön nagyon izgi része van, úgyhogy azt akarom csak mondani, hogy az első nők, akik majd ilyen pozícióba kerülnek, az egy nagyon kemény helyzet lesz nekik, amit majd a második generációnál, vagy a harmadik generációnál fogjuk látni azt, hogy milyen egy női egyházi vezető.
Egyébként azért nem lenne baj, ha lennének ilyenek, mert amit mondtál te is, hogy nagyon sztereotipikus szerintem egyházon belül a nőkép, és most kissé lesarkítva ugye a szűz, az anya, és a prostituáltban kimerül, és ezért ugye most megint csak ilyen tradicionális egyházi közösségben szocializódott nőként, ez egy ilyen komoly szorongást okoz, hogy ugye mikor csúszom át abba a kategóriába, ami egyébként nem szeretnék, és hogy a nőiesség, meg a női létnek egy ilyen sokszínűségét megélni nagyon nehéz vallási közösségben, mert ugye sokszor leginkább az anya klasszikus szerepében tud ez megjelenni, úgyhogy nem lenne baj, ha lennének ilyen vezetők, mert legalább akkor ugye velük le lehetne úgy beszélgetni. Egyébként én a svéd érsek asszonnyal interjúztam 17-ben, az akkori Indexen meg is jelent, úgyhogy vele körüljártuk ezt a témát.
Ajánljuk akkor mindenkinek ezt a cikket, de én ezt úgy lassan zárásként, mert én még nagyon szívesen maradnék, de tudom, hogy Árpinak mennie kell, meg Dóri neked is majd, hogy ez most ugye egy olyan harc, ami megvívódik előbb-utóbb. A 2000 év alatt volt egy csomó ilyen, ami most már ilyen piszlicsárénak tűnik, hogy jaj, hát és akkor mindegy is. Most ez a fontos, ez is megvívódik, és nekem még az jutott eszembe, csak azt már ne nyissuk ki, mert az tényleg egy külön adás, meg lehet, hogy azt majd 100 év múlva kell megtárgyalni, hogy a túlélése megint csak a spiritualitásnak, az a gépek meg a robotok megjelenésével lehet majd még megint csak mennyire fontos, amikor viszont már nem ott lesz a distinkció, hogy férfi vagy nő, meg nem ott lesz, hogy muszlim vagy keresztény vagy hindú, hanem az, hogy mennyi bennünk az idegen anyag, és hol kezdődik, vagy hol van az a határvonal, ahol valaki még a humánnak valamilyen válfaja, vagy pedig teljes egészében gép, de mégis bizony, tehát intelligenciával rendelkezik, és akkor itt jöhet be a mesterséges intelligencia, de hogy azon kívül mégiscsak van egy különbség egy ember meg egy gépi intelligencia között, az pont a lélek. De hát, ha most erről elkezdenénk beszélgetni, az egy újabb 2 óra.
Jó, akkor 100 év múlva visszatérünk rá?
Lehet, hogy nem kell 100 évet várni. Mi lenne, ha a következő évadban mondjuk visszatérnénk erre?
Nem, ez nagyon izgi lesz, amúgy már most vannak a viták róla, és tényleg ne nyissuk ki. Annyit így az egyházakhoz, vagy a vallásizéhez, hogy azzal, hogy most így nagyon gépiesítünk és automatizálunk, megint újra az látszik, hogy az emberi értékek és skillek kerülnek újra előtérbe és fókuszba. Azért az ipari társadalom azt üzente, hogy legyünk gépiesek. Projekt szempont, sokkal többet közeledett a gondolkodásunk a gépi gondolkodás felé, mint a gépi az emberi felé. Az elmúlt 100 évben hatékonyak lettünk, racionálisak lettünk, jó munkagépek lettünk, és ezt átvittük a magán. Most ez fordul, és ez hozhatja a reneszánszát. A munkaerőpiacon is most már az emberi értékek többet érnek, mint az automatizáló értékek, mert azt már kiadtuk a gépeknek.
És akkor az információk, meg ezekkel szemben felülértékelődnek.
Hozzáállás, kíváncsiság, ügy, hit valamiben, valamiért teszem, megengedem magamnak, hogy irracionálisan döntsek, nem ez a leghatékonyabb döntés, és hozzáteszek egy másik változót, mert gyerek, vagy mert egy közösségem tagja, vagy mert a földnek jobb lesz tőle, vagy bármi. A gépek meg nagyon hatékonyak.
Ez. Nem értek, de...
Ne az legyen már az zárszó, hogy ez nem értek. Legyen az a zárszó, Dóri, hogy neked mi az aktuális olyan projekted, ami most esetleg dolgozol ebben a témában, vagy nem ebben a témában. És ugye először is van 2 felület, amit szerkesztesz.
Igen, a keresztény kultúra az egyik, ezt, hogy lelkész barátommal csináljuk. Egyik pénteken ő, másik pénteken írunk minket érdekel. Ez egy nagyon, tehát ez teljesen ilyen, mint nektek ez a szerelem projekt, hogy arról írunk, ami minket érdekel, és akkor erre már több száz ember így feliratkozott, meg van valamennyi előfizetőnk, ott is lehet minket támogatni, az előfizetői hozzájárulásokat is podcast stúdióra szeretnénk fordítani. Ez egy terv, hogy akkor mi vegyük kézbe ugye azt a diskurzust, amit szeretnénk látni a médiában a kereszténységről. Ez a keresztény kultúra Substack felülete, tehát kereszténykultúra.substack, így a .com, és ez az egyik, ez a podcast, az jó lenne. Hát a másik pedig azt a személyiségvédelmi vonalon benne vagyok ennek a projektnek a kidolgozásában, az Evangélikus Egyházban, és ezt így egy nagyon-nagyon lelkesítő dolognak látom, hogy tényleg nagyon elindult egy gondolkodás erről, amit mondtam, hogy akkor milyen is legyen, hogyha meg vagyunk róla kérdezve, ugye? Meg igen, ez is fontos, hogy azért ez egy két oldalú dolog, hogy ostorozzuk itt az egyházvezetés, de hogy amíg a hívők benne maradnak most mindenkitől ebbe a birka szerepbe, addig nem is nagyon lesz változás, tehát muszáj, hogy ez egy két oldalú dolog legyen. Ez a 2, és egyébként meg hát nyilván így nagyon várom nyugdíjas éveimet, amikor végre feltett lábbal írhatom a dolgokat, amiket meg szeretnék írni, csak azért, mert meg szeretném írni, és nem azért, mert ez a jövedelem szerző tevékenység.
Hát arra még azért egy kicsit várnod kell. Azt nem mondom, hogy legközelebb akkor beszélgessünk, mikor nyugdíjba mész, mert az hosszú évtizedek múlva lesz. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Árpi, neked is. Folytatjuk jövő héten, vagy lehet, hogy 2 hét múlva, mert most lesz egy-két olyan bocsánat szolgálati közlemény hét, amikor pont nem lesz adás, mert vagy én fogok elutazni, vagy az aktuális vendég, nem, akit tervezünk, nem lesz itt, de hogy igazából az a helyzet, hogy ez a 14. adás, és 20-ig azért el fogunk menni, de az valahol ilyen május vége környékén fog szerintem véget érni, tehát lehet, hogy lesz egy-két olyan hét, amikor kimaradunk, de vagyunk, jövünk. Köszönjük szépen, sziasztok!
Én is köszönöm, sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Jövő Zenéje.